Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A férjem alkoholista, és amíg él, alkoholista is marad, ettől függetlenül hosszú évek óta nem iszik. Így érzékelteti az alkoholizmus lényegét saját történetével az Alkohol és Drogfüggőkért és Családjaikért Egyesület elnöke. Katona Wallner Judit az alkoholizmus családi betegségnek nevezi, és a következő beszélgetésben ki is fejti, hogy miért. Sánt András interjúja.
Az, hogy hány alkoholista él Magyarországon, az egy nehéz kérdés. Pontos statisztikák nincsenek erről, ugyanis az alkoholisták nagy része rejtve marad. Tehát az, aki jelentkezik az orvosnál, az csak a jéghegy csúcsa. Becslések vannak. 500 ezer, 800 ezer és 1 millió, nagyjából ezek azok a számok, amiket így az utóbbi időben hallottam. Ha a legkisebb számot vesszük igaznak, az is egy nagyon csúnya szám, tehát az is egy nagyon-nagyon nagy szám.
Az meg annyi családot is jelent, tehát nyilván nem csak annyian érintettek, csak idézőjelbe, annyian érintettek a problémában.
Általában egy alkoholfüggőnek vannak szülei, az ugye plusz két ember, nagyon sokuknak van felesége, élettársa, gyerekei. Nagyjából úgy lehet számolni, hogy egy alkoholista az négy érintett embert jelent, tehát mondjuk a 500 000 alkoholistával számolva is 2 millió érintett van, ha az 1 milliós számmal számolunk, akkor ilyen 4 millió körül lehet ma Magyarországon azok száma, akik érintettek az alkoholizmusban. Ez egy nagyon hatalmas szám, és nagyon nagy a rejtett része ennek a problémának, tehát akiről senki nem tud, akiről nem tudja a szomszéd, akiről nem tudják a munkahelyén, akiről nem tudják sehol, csak ő szenved tőle, meg a családja.
Mi a tapasztalata, milyen okok vezetnek az alkoholizmus? Lehet tipizálni, vagy tényleg a legkülönbözőbb élethelyzetekre kell gondolni?
Az alkoholizmus az a betegség, ami ellen nincsen védelem. Tehát nem lehet azt mondani, hogy aki gazdag, az nem lesz alkoholista, nem lehet azt mondani, hogy aki jó családból származik, az nem lesz alkoholista. Nyilván van egy olyan összefüggés, hogy aki alkoholista családból jön, nagyobb esélye lesz alkoholista, mint akinek a családjában nem volt ilyen probléma, de mondjuk ez is csak egy esély. Nagyon-nagyon különböző emberekről beszélünk. Tipikus alkoholistát azt valahogy úgy képzeljük el, hogy fekszik az árokban, lehetőség szerint nincs munkája, koszos és folyton részeg. És hát ennél jóval nagyobb körről beszélünk. Ugyanakkor az, hogy ez a sztereotípia él, ez nagyon sokszor a gátja annak, hogy fölismerjék a problémát, hogy probléma van, mert addig, amíg én nem vagyok ilyen, addig én nem vagyok alkoholista.
Hogyan jutott odáig, hogy megalapítják az Alkohol és Drogfüggőkért és Családjaikért Egyesületet? Ugye úgy tudom, hogy ön közelről érintett a témában. Erről mesélne a történetéről?
Igen, de a személyes érintettség okán kerültünk oda, hogy mi ezzel szeretnénk foglalkozni, tehát nem csak én, hanem a férjem is. Nekem a férjem alkoholista, nagyon hosszú ideig ivott, és hát megszenvedtük ezt az időszakot. Én úgy mentem hozzá, hogy ő éppen aktívan alkoholizált. Ezt senkinek nem ajánlom, tehát ne csinálják utána. Ugyanakkor én úgy gondoltam, hogy meg fogom tudni őt menteni. Ezt nagyon sok hozzátartozó gondolja, tehát nagyon sokakban van benne ez, hogy majd én megmentem az egész világot, meg főleg a másikat. És arra kellett rájönnöm, hogy ez nem működik, tehát hogy nem lehet megmenteni. És a férjem egyébként ennek ellenére leszokott az alkoholról, tehát most közösen csináljuk az egyesület dolgait. Az a munkamegosztás, hogy ő foglalkozik a szenvedélybetegekkel, én pedig a hozzátartozókkal. Igazából a dolognak az a pikantériája, hogy ő akkor változott, amikor én azt mondtam, hogy én már nem akarok ebből semmit sem kihozni, én nem akarok rajta változtatni, én egészen egyszerűen a saját életemet akarom élni, és nem akarok részt venni azokban a játszmákban, amik az ő alkoholizmusából fakadnak. Mikor én eljutottam idáig, akkor ő nagyjából 3 napra rá bejelentett, hogy akkor ő elmegy egy rehabilitációs intézetbe, végigcsinálta a kezelést, azóta nem iszik, ennek most már közel 10 éve.
Kétféle mondatot is mondott, az egyik az úgy szólt, hogy a férjem alkoholista, de azt is mondta, hogy leszokott. Tehát nem létezik olyan alkoholfüggő, aki véglegesen leszokott volna?
A férjem alkoholista, és amíg élő alkoholista is marad. Ezt minden alkoholbetegnek tudatosítania kell saját magában. Tehát ő addig tud nem inni, amíg tisztában van azzal, hogy ő továbbra is alkoholista. Tehát ezt ő is így tartja, ha vele beszélne, akkor ő is ezt mondaná. ettől függetlenül hosszú-hosszú évek óta nem iszik. Tehát az alkoholizmus életen át tartó állapot, ez egy kicsit olyan, mint a cukorbetegség. Amikor valaki cukorbeteg, akkor lehet teljesen a helyén az összes vércukorértéke. Ugyanakkor, hogyha elkezd tortát enni, mert ő úgy dönt, hogy ő már nem cukorbeteg, akkor valószínűleg nagyon hamar föl fog menni a cukra ismét, és súlyos állapotba kerül. Ugyanez a helyzet az alkoholistával is. Tehát ő alkoholista marad, amíg nem iszik, addig jól van, ha elkezd inni, akkor pedig baj van.
Önnek tehát nem ment rá a családi élete végül?
Mi úgy gondoltuk, hogy nagyon-nagyon sokat tanultunk a saját életünkben, a saját történetünkből. Igazából utána olvasott az ember, mindent megkerestem én akkor, amit csak fölleltem az alkoholizmusról, meg hogy hogyan tudnék én segíteni a férjemnek. És nagyon-nagyon nehezen találtam egyébként hozzátartozóként segítséget. Tehát kerestem, mert viszonylag hamar rájöttem, hogy nekem is segítségre van szükségem. Tehát az egy dolog, hogy a férjem bajban van, de én is. Az a probléma, hogy az alkoholisták hozzátartozói is bevonódnak ebben a betegségbe, tehát ez egy családi betegség. Nem csak a szenvedélybetegnek a problémája, nem csak az ő baja, ettől megbetegszik az egész család hibásan működik. Mindenki belevonódik, a gyerekek, a társ, a szülők, tulajdonképpen mindenkinek szüksége van arra, hogy segítsenek rajta. És mikor erre ráébred az ember hozzátartozóként, akkor egyszerűen nem talál segítséget.
És milyen segítséget tud ön és a férje jelenleg adni?
Tehát az alkoholizmus egyfajta játszmahelyzetet teremt. Megpróbálom egy kicsit elmagyarázni. Tehát ez úgy néz ki, hogy vannak olyan történések, amik mindig ugyanúgy zajlanak le. Ugyanazokkal a szavakkal ugyanúgy kezdődik egy veszekedés, és napról napra ugyanabban a verklében van benne a pár, vagy akár a szülő és a gyereke. És mivel hogy ezek mindig ugyanúgy játszódnak, az ember már megszokásból is ugyanazt mondja, ugyanazt csinálja, ugyanazt történik, ugyanúgy összeveszünk, ugyanúgy elmegy a kocsmába, ugyanúgy hazajön, ugyanúgy beszól neki a társa, vagy ugyanúgy elkezdi pátyolgatni, tulajdonképpen teljesen mindegy, ezek a játszmák, ezek folyamatosan zajlanak. És az embernek arra kell rájönnie, hogy egyrészt nem élhet a másik helyett, tehát én nem tudom az alkoholista párom, gyerekem, anyám helyett élni az ő életét, hanem a sajátomat kell élni. És ezekből a játszmákból kell kiszakadni. Van, amikor erre az az egy megoldás van, hogy az ember fogja a hátizsákját összepakol, és arrébb költözik. De nem feltétlenül, tehát meg lehet csinálni ezt úgy is, hogy akár egy fedél alatt marad a másik.
És munkája során mindezt hogy tudja átadni azoknak, akik nyilván el vannak keseredve? Milyen módszerrel lehet ezt a családi betegséget, ahogy ön mondja, gyógyítani?
Itt szintén arról van szó, hogy az embernek saját magának kell rájönnie arra, hogy ő milyen játszmában van benne, és abban tudunk segíteni, hogy ezt fölismerje valaki. Általában ez nem működik egy hét alatt, két hét alatt, tehát ez nem úgy működik, mint a tabletta, hogy bevesszük a tablettát, és akkor onnantól kezdve, aztán utána holnaptól jól van, hanem ez úgy működik, hogy hosszú-hosszú hetekig, hónapokig foglalkozunk valakivel, amire tényleg változás van. Belülről kell tulajdonképpen elengedni a másikat, nem belekapaszkodni. Volt olyan ismerősöm, akkor még az egyesületet nem is csináltuk, aki ugyanabban a cipőben, mint én, évek óta kínlódott az alkoholista férjével, és mondtam neki, hogy engedd el, ne foglalkozz vele, ne törődj azzal, hogy mit csinál, nem neked kell ellenőrizni, hogy mennyit iszik, mikor iszik, hagyd ezt az egészet, engedd ki a te kezedből, tedd a felelősséget vissza az ő vállára, és hát szerintem, hogy egy éven keresztül mondtam neki mindig, hogy mit kéne, hogy kéne, bólogatott rá, hát igen, hát lehet, nagyjából egy év után ért meg benne, és akkor jött rá arra, hogy jé, hát ez tényleg, hát nem kéne nekem ezzel foglalkoznom, nem nekem kéne ellenőriznem, nem nekem kéne figyelnem arra, hogy ne igyon túl sokat. És érdekes módon, ahogy elengedte a férjét, ő náluk is megtörténtek ezek a változások. Nem feltétlenül azonnal, sőt nem is mindenkinél. Ami azonnal megtörtént ott, ahol elengedte a párját, az az, hogy ő maga elkezdte jobban érezni magát. Van, ahol azt számít eredménynek, hogy maga a szenvedélybeteg hozzátartozója jobban érzi magát a bőrében. Van, ahol történt változás a szenvedélybeteg életében is, erre nem lehet igazából garanciát vállalni, tehát nem lehet azt mondani, hogy ha ezt csinálod pontosan, én megmondom a tutit, és akkor ütemterv van, 3 hét múlva ez fog történni, 4 hét múlva az fog történni. Igazából itt mindig arról van szó, amikor egy hozzátartozóval foglalkozunk, hogy ő érezze jól magát a bőrében, vagy jobban magát a bőrében.
Ez a családi betegség, ez nyilván nem a család sikertörténete, gondolom sokan bujkálnának szívesen. Hogyan jutnak el önökhöz mégis?
Mi elsősorban online formában működünk, ez több szempontból is jó, hisz egyrészt attól sem vagyunk távol, aki vidéken él, egy kis faluban él, mert számítógépen keresztül ma már azért nagyon sok mindent el lehet érni. Másrészt pedig nem kell a helyi közösségben feltétlenül fölvállalni ezt a problémát. Ez valóban nagyon-nagyon nehéz szokott lenni. Érdekes módon a hozzátartozók jobban szégyellik sokszor, mint maguk a szenvedélybetegek. Egyébként volt már Amerikából is megkeresésünk, tehát Amerikából, Kínából, a világ minden tájáról magyarok kerestek minket. Éppen ez az online forma az, ami segítség.
Nem túl személytelen?
Nem. Vagy legalábbis én nem érzem annak. Tehát ugyanúgy beszélgetünk, ahogy önnel beszélgetünk telefonon, ez sem személytelen. Nyilván nem látjuk egymás arcát, azt, amit a mimika jelent, azt ez nem tudja közvetíteni, viszont nagyon-nagyon elmagányosodnak ezek az emberek sokszor. Éppen amiatt, hogy ő szégyelli azt, hogy a családjában mi zajlik, nem beszél inkább a szomszéddal, mert hát ha valamit látott, vagy hát ha elkotyint valamit, és jaj, ne legyen pletyka, vagy egészen egyszerűen tudja, hogy a szomszéd is tudja, és mit fog szólni, és nem meg a szemébe nézni. Egyébként meglepő, hogy amikor az ember fölvállalja, akkor mind a két végleten annyira találkozik. Tehát egyrészt milyen sokszor ítélik el valóban a hozzátartozót azért, hogy miért nem lépett már ki ebből a kapcsolatból, vagy nem igaz, hogy nem tudja megregulázni a férjét, feleségét, mert ugye nőkről is beszélhetünk, egyre több nő is szenved az alkohol hatásaitól. Ugyanakkor aki fölvállalja, az sok helyről kaphatna támogatást is, csak ezt nagyon-nagyon nehéz megtenni.
Judit, árulj el, hogy miért csinálja mindezt, hisz mielőtt felvételre kapcsoltunk, ön elmondta nekem, hogy hétköznapokon naponta 5 óra után ér haza, helyt kell állni a polgári munkájában, tehát ezt az egyesületet külön szorgalomból működtetik.
Igen, mit szoktam mondani, hogy ez a hobbim. Nyilván tudom, hogy nem tudok mindenkin segíteni, keveseken tudunk. Egyrészt azon, aki megkeres, másrészt meg hát amennyi belefér az időnkbe, energiákba. Az a mottom, hogy aki egyetlen lelket megment, olyan, mintha az egész világot mentette volna meg. És azt gondolom, hogy nekem ez feladatom. Tehát amit én akkor nem találtam meg segítséget, azt szeretném, hogy ha mások meg tudnák kapni.
Az elmúlt percekben Katona Valner Juditot, az Alkohol és Drogfüggőkért és Családjaikért Egyesület elnökét kérdezte Sánt András. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. Nem sokára hírekkel folytatódik az Inforádió adása. Boros Pétert hallották, viszont hallásra.